Tavaly padlót fogott a magyar gazdaság, évtizedes rekordot döntött az infláció, a költségvetési hiány elszállt. A bajnak nincs gazdája, tartja a mondás. Most, hogy rosszabbá váltak az ország pénzügyei, senki sem vállalja a felelősséget. Jól példázza ezt, hogy a jegybank és a kormány összeveszett. De miért veszett össze Nagy Márton gazdasági miniszter és Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke? Vajon megoldják-e az akúgyárak a gazdaság problémáját? Ezekre a kérdésekre is keresem a választ. Ez itt a Szabad Európa podcastja, én Wiedemann Tamás vagyok. A vendégem Bot Péter Ákos, az első szabadon választott kormány ipari minisztere, volt jegybank elnök, egyetemi professzor, Magyar Tudományos Akadémiának a professzora, lehet így mondani. A tavalyi év elképesztő inflációról szólt, ugye 17% fölött volt a pénzromlás üteme, a gazdaság 0,8%-kal esett vissza, ennek hatásait ugye mindenki megérezte, az életszínvonalunk csökkent, én is jobban megnézem az árakat a boltokba, miatt leveszek egy terméket. Tehát azt éreztük, hogy kicsit rosszabbul élünk. Hát nem kicsit, ugye az élelmiszer esetében ez egy 40%-os pénzromlás is volt. Mi történt tavaly? Miért volt ilyen magas az infláció? Kezdjük ezzel.
23-at nem lehet megérteni 22 nélkül Magyarország esetében, és a világban se lehet megérteni 22-23-at 20 ismeretnek a hiányában. És 1920-ban tavasszal leállt a világ. Otthon maradtunk, visszaesett a fogyasztás, csökkentek az árak is, bár nagyon nehéz megmérni, és van egy mérési probléma, amiről majd talán visszatérek. És erre a nagy 2020-as leállásra jött egy 21-es újraindulás, de kiderült, amit persze lehetett azért sejteni, hogy leállítani könnyű egy gépezetet, egy gazdaságot, egy országot, újraindítani nem annyira könnyű, és az újraindításnál hiányok léptek fel, a hiány pedig fölhajtotta az árakat. Úgyhogy megindult egy infláció, amit ez a generáció nem látott. És meg kell mondanom, hogy én ugye régóta figyelem a folyamatokat, de hát két számjegyű inflációval bőven találkoztunk, tulajdonképpen 88-ban, 89, 90-ben pláne, de az, ugye hát az 30-valány évvel ezelőtt volt. Azt lehetne gondolni, hogy ez nincsen. No, ez az infláció, ez 21 nyarán nekilódult, 22-ben elérte Nyugat-Európában a csúcsot, és azóta szépen lement, most lényegében ez megszűnt, de a magyar eset más. A magyar eset egyebek mellett azért is más, mert 22-ben választás volt tavasszal, és bár mindig tagadták, máig tagadják, de már akkor lehetett érezni, hogy a magyar kormányzat mindent bedob, hogy megnyeri a választást. Ami némileg furcsa, akkor is kicsit különös volt, mert a csillagok ugye, a kormányzópártnak álltak, utólag is furcsa, mert nagy arányú győzelmet aratott, de azért 21 nyarán ezek szerint azt mutatták a közvéleménykutatási adatok, hogy van esély, és voltak ráutaló jelek, személyi mozgások, családi mozgások, Marbellára költöztek gyerekek, ilyesmi. Azt mutatja, hogy fölmerült az a komoly aggály a kormányzó erők részéről, hogy elvesztik a választást. És akkor bedobtak azt a rengeteg pénzt. Na most miután 21 után más országokban is bedobtak pénzeket a gazdasági élénkítésre, Egyesült Államokban is csekeket küldtek a polgároknak, ezért semmi se volt egészen különleges, csak a mérték. Na, ezt azért mondom el, mert a 23-ra jött az említett adatsor, hogy például recesszióval. Hát ez senki se lephet meg, a 22 az egy túlfűtött év volt, 23 nem lehet túlfűtött év, tehát az ugye a magas szét kivágja az énekes, de idő múlva abba hagyja, elfogy a szusz, tehát nem lehet mit csinálni, ezért ez engem nem lep meg. Ami meglep azért, sok minden meglep, tehát a költségvetést említette, hogy a költségvetés ismét összeomlott 23, azért mondom, hogy ismét, mert 20-ban óriási deficit volt Magyarországon, meg én azt mondom, máshol is volt. 21-ben óriási deficit volt nálunk, máshol már nem volt szükségszerűen, és 22-ben, de meg ugye a választási év, nyárig, vagy a áprilisi választás után egy-két hétig tartott ki a lendület, utána jöttek a különböző befékeződések, de ezek úgy látszik, hogy nem hoztak elég eredményt, és most tudjuk utólag, hát nem tudjuk egész pontosan, de hát a bejelentések alapján 2023-at a nemzeti össztermék 6,5%-áról rúgó deficittel zárta Magyarország. Magyar állam. Na most a minket hallgatók nem kell, hogy tudják, hogy sok vagy kevés, de hát azt mondom, hogy a megengedett a 3%, amit akkor még nem volt érvényben ugyan, de tudjuk ezt a normát, és most már idéntől érvényesítik is, tehát a maximum 3%-hoz képest lett ez a 6,5. Na ezt azért kell elmondanom, mert ez így együtt tényleg egy nagyon kellemetlen év. Önmagában 23 nem lenne rendkívüli, mert 22-vel együtt a növekedés szempontjából plusz, tudom én, 5,5, meg mínusz valamennyi 0,7, 0,8, 0,9, hát a kettőt egyben nézem, akkor ez szinte átlag. Csak éppen volt benne egy túlfutás, egy hegy, és utána egy völgy. Na most, aki vezet autót, tudja, ez nem a legkellemesebb utazási forma, hogy egyszer felszágulnak egy dombolra, aztán leszágulnak, aztán aján fékezni kell. Ez egy nagyon kellemetlen epizód a magyar gazdaság történelemben, és hát ez a gondolom a beszélgetésünknek a fő tétje, hogy mi jön ezután, mert rendkívüli évek után általában nem szoktak nagyon sima hónapok jönni.
Ugye három dologról beszéltünk, az inflációnál abban maradtunk, hogy volt egy nagy költségvetési adakozás, vagy hát egy választási költségvetés, ha tetszik, és ugye azt mondtad, hogy az állam nagyon sok pénzt belepumpált a választások előtt, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon sokkal jobb volt az infláció, mint mondjuk Nyugat-Európában. Ugye, és azért volt ez a 17,6%-os.
Igen. Ugye máshol is volt kész személy együtt, tehát 10,1, és Kelet-Európában voltak 10%-ok, mert most Kelet-Európát mondok, tehát Európa keleti periférián. Igen, mert azért azt látni kell, hogy amikor az élelmiszer robban föl, élelmiszer ár, és hát az energia, akkor azok az országok, amelyek szegényebbek, és nagyon kivannak téve mondjuk az energiaimportnak, azok nyilván sokkal többet szenvednek már inflációban is, mint mondjuk Franciaország, vagy Svájc, vagy Spanyolország, ahol részben klimatikus, részben egyéb okok miatt, iparszerkezet okok miatt őket nem ütő meg ennyire. Azért a magyar az kilóg, tehát a magyar infláció, azt ne kerülgessük, az éves átlag, a KSH kihozta 17 egész valamennyire, ez a 18% körüli fogyasztói árindex, ez a legmagasabb, ez Európa rekorder, és kijött egy adat februárról, ez nem azt mondja nekem, hogy ez a probléma elmúlt volna, sokat enyhült, el nem múlt, mert azok az ügyek, amelyek miatt nálunk meglódult, hogy az emberek nem túl gazdagok, tehát az élelmiszer árnak nagyon kivannak téve a háztartások, nincsenek jól fűtve, szigetelve az épületek, épületállomány, hogy a magyar ipar nagyon-nagyon energiaigényes, és ez is nagyon érzékeny az energiaárakra. Na, ez is benne volt abban, hogy pont Magyarországot pont így ütötte meg. Úgyhogy erről majd kell is beszélnünk, mert a magyar gazdaság szerkezet, ez egy nagyon fontos magyarázó ok abban, hogy miért minket ütött meg így. Plusz, hát ezt megbeszéltük, a gazdaságpolitika, mert erre az egyébként is kitett helyzetre ráerősített az, hogy 21-ben rengeteg pénzt bezúdítottak, részben a fogyasztásra, részben a vállalatoknak, kedvenc vállalatoknak vagy szektoroknak, hát nem mindenkinek, de azért mégiscsak sok pénzt összesen, és ez rá erősített egy felfele menő folyamatra. Tehát az inflációt lehet fékezni állami eszközökkel, lehet gyorsítani, hát most gyorsítottak. Fékezni sem lehet teljesen, mert sőt nem is mindig érdemes, de a mi esetünkben az egész egyértelmű, hogy ez a gazdaságpolitikai, hát nem hibázást mondok, mert ez egy tudatos döntés volt, feláldozták ezt az egyensúlyt a rövid távú politikai kalkulációk oltárán, és hát politikai szempontból a beruházás megtérült, a választás meg lett nyerve, aztán most itt vagyunk ezzel az inflációval.
A gazdaság az egyik szentelne a kormánynak, GDP növekedés, ugye ez most majdnem 1%-kal csökkent múlt évben, ami összefüggésben lehet azzal is, hogy nem érkeznek az uniós pénzek. Ennyire ki vagyunk tévednek az uniós pénzek?
Igen, valóban két dolog van. Egyik az, hogy hogyan mérik a gazdaságot, ez a bizonyos GDP, ez a bruttó hazai termék. Ebbe én úgy látom, hogy bele van szerelmesedve néhány döntéshozó, anélkül, hogy talán nincs is mindenki tisztában, hogy pontosan mit mér, mit nem mér, és hogy ezt kell lemaximalizálni, mert jól mutat a statisztikákban, mit tudom én, hogy tavaly 5,4% volt a GDP növekedése, és most kínosan mutat, hogy ebben az évben viszont mínusz 0,9 a nyers mutatók, 0,7, hogyha figyelembe veszik, hogy hány munkanap volt, tehát ez igazából ez mérési pontatlanság, de ez a mutató, ez nem a magyar nemzeti jövedelmet mutatja, és pláne nem az, hogy hogyan élünk. közel van hozzá, de nem ugyanazt mutatja, mint hogy egy autónál, hogy hány köbcenti a motorja, az sokat mond, de azért az, hogy jó autó, vagy nem jó autó, vagy szívesen beleülnék jó vezetni, azért egészen más kérdés. Na most ezt a bizonyos GDP-t, ezt valóban fűti a kínálat nő, és hogyha kereslet nő, és a kettő találkozik. A kínálatnál pedig valóban, hogy jönnek-e uniós pénzek, mert minden bejövő pénz, bárhogy költik el, azért valami termel, tehát azért a kínálatot elvileg növeli. Hát, hogyha a beruházáshoz jön, akkor mindenképpen, hogyha értelmetlen beruházáshoz, egy kicsit akkor is, mert mondjuk egy 60 centis kilátóba rakják, ugye most nem én találom ki ezeket a sztorikat, mert az élet hozza, hát akkor is anyagot megveszik hozzá, valakinek bért fizetnek, hát ez is a gazdaságot serkenti, keresletet is támaszt, mert akkor aki megkapta a pénzt, az elmegy, elkölti itthon vagy külföldön. Szóval az uniós pénzek is kellenének. Jönnek egyébként, hát az agrárpénzek jönnek, ezt nagyon is jól tudjuk. A bankok is nagyon jól tudják, hogy az agrárszektor egy jól finanszírozható ágazat volt. Már nem annyira jó, mint másfél éve, hát akkor még ráadásul a dübörgő világpiaci árak mellett lehet így mondani, kaszáltak a gazdák. Most a szónak nem a mezőgazdaság értelmében, van a szleng értelmében. Úgyhogy ez egy ügy, mert a pénzek jövögetnek, és akkor erre most mondhatjuk, hogy a gazdaság meg növöget. Ez a mondjuk szójáték, ez azért arra utal, hogy ez nem az a fajta pénzbeáramlás, mint ami mondjuk 2014, 5, 6, 7, 8, 9-ben nagyon nyomta a magyar konjunktúrát, kicsit túl is fűtötte, és nagyon megtolta hát azoknak a jövedelmét, akik kapták ezeket az uniós pénzeket, de ez hiányzik, és ez azért is érdekes most 24-ben majd, mert közben a pénzek jelentős részét, amiket Magyarország nem kap meg, vagy csak nagyon késleltetve és visszafogva, például a lengyelek meg fogják kapni, ahol be volt fékezve. A románok most is kapják, hogy aztán hogy költik el, az belső ügyeknek a függvénye, de azt gondolom, hogy az összes versenytárs vagy sorstárs, lehet bárhogy mondom, mind a kettő igaz, gazdaságnak a dinamikáját erősíti. A magyar ügy még nem dőlt el, mert a pénzek egy része jön, egy része talán jön, és egy része hát úgy néz ki, elég valószínű, hogy nem fog jönni.
Említetted, hogy a GDP esetében vannak, akik bele vannak ebbe szerelmesedve, mi a baj a GDP-vel?
Ugye a GDP a bruttó hazai termék hazai, tehát az ország területén, a országhatáron belül megtermelt jövedelmeket rakja össze, és akkor rögtön mondom, hogy ebbe például, ha van itt egy német, vagy egy kínai, vagy koreai gyár, és annak van egy profitja, az benne van a magyar GDP-ben, mert az ország területén termelődött meg, de hát az nem a miénk. És azt, ha kiviszik, ha nem viszik, akkor sem a miénk. Na most ez rendben is van, hiszen a tőke, amit behozott, az sem a miénk, tehát ez a behozott tőke növeli a gazdaság teljesítményét, ezért persze bele kell számítani a bruttó hazai termékbe. Ami a miénk, az a nemzeti jövedelem, a bruttó nemzeti jövedelem GNI, és ezt mérik, csak részben kicsit később jön az adat, mert hogy kiszámolják a GDP-t, és azt módosítgatják ezekkel, hogy ki is az a pénz. Na most ez nem olyan egyszerű dolog, mert például azt mondom, hogy hát itt dolgozó emberek bére az a magyar nemzeti jövedelem. Hát, ha azok magyarok. Ha mondjuk a német menedzser van itt, akkor az ő bére magyar GDP, de nem magyar GNI, nem magyar nemzeti jövedelem, hanem a német nemzeti jövedelem. Igen, ám, de egy részét elkölti, akkor talán egy része ide valósít. Most ez egy mérési probléma, és tulajdonképpen nem is tartozik mi ránk, annyiban azért, hogy egy olyan ország, és Magyarország pont ilyen, ahol nagyon nagy a külföldi tőke aránya, B, ez az arány nem fog csökkenni a következő évben, ha a kormánypolitikája érvényesül. Itt elég nagy az elnyílás a Magyarország területén megtermelt jövedelem és a nemzeti jövedelem között. Most vannak olyan országok, Lengyelország, ahol sokkal erősebb a hazai gazdaság. Ott is van beáramló tőke, és annak van egy hozama. De nem ekkora a különbség. Még bonyolítja az ügyet, hogy kik dolgoznak itt. Ha egyre több a külföldi, akkor amit ők megkeresnek, az növelik a helyi hozzáadott értéket, nagyon jó, de a hazavitt pénz az persze növeli mondjuk a mongol, vagy török, vagy Fülöp-szigeti nemzeti jövedelmet. Ezért nagyon jó lenne, hogyha a magyar politikusok abbahagynák a GDP-nek a istenítését, és ránéznének az eredményjelző táblára, hogy szokták mondani a futballisták, amikor cukkolják a másikat, hogy mennyit fogyaszt ebből a magyar ember. Mert hát végül is a gazdaságnak az a lényege, hogy ne az, hogy sok legyen a készlet, az nem jó. Ha sok legyen a beruházás, az se jó önmagában, hát ha a jövőt szolgálja, akkor persze igen. Ez, hogy mennyit fogyasztunk el, mennyi az, amit magunkra költünk, a gyerekeinkre, a lakásunkra, mekkora jólét. És hogyha ezt nézem, akkor 23 egész rendkívüli adatokat hozott, amiket nagyon nehéz megmagyarázni. Azt mondjuk például, hogy a román egyfőre jutó fogyasztás lehagyott minket. Ez már tavaly is így volt. 23-as adatok még nem véglegesek, de bizony megeshet, hogy még az utolsó helyen álló Bulgária is esetleg utolsó előtti lesz. És akkor ki kell mondanom, hogy akkor mi leszünk az utolsó. Nem biztos, tehát itt azért kicsik a különbségek, de azért, hogy...
Jó,
hogy,
de pár éve még ugye hát, Ausztriát akartuk utalérni, meg még a csehekkel, lengyelekkel versenyeztünk, és most ez a bolgár-román magyar.
Hát, és hát 30 évvel ezelőtt pedig hát Magyarország és Csehország volt a kettő, amik vezetett. Lengyelország akkor még nagyon-nagyon hátul volt, és az, hogy Polnische Wirtschaft, az a németben az a Chaos Kupplerának volt szinonimáját, most a lengyel gazdaságot kimondom, akkor ez egy Spanyolországhoz mérhető, nagyságú, erejű, dinamikus, és sok jót el tudnék mondani. Az a pálya, amire ráállt a magyar kormány az újraiparosítással 10 évvel ezelőtt, az már akkor is nagyon kétes volt. Nekem akkor se tetszett, holott hát én volt ipari miniszterként, vagyok itt bemutatva, hát valóban ipari kereskedelmi miniszterként 30-valány évvel ezelőtt egy újraiparosításban részt vettem, és nagyon büszkés vagyok azokra a kapacitásokra, amik beléptek Magyarországra, de hogy rá 30 évre is kell-e több ipar, az a válasz, hogy nem. Jobb ipar? Az igen. No, de a jobb ipar az nem azt jelenti szükségszerűen, hogy fémipari vagy vegyipari alaptevékenységek, hanem szoftver, design, finanszírozás, szerviz.
De a rendszerváltás után, meg amikor jött a második Orbán kormány 2010 után, ott pont egy ilyen gazdasági válság volt, tehát arra jó volt, hogy felszívja a munkanélküliséget, vagy a munkanélkülieket.
Igen, ez egy válasz volt egy krízisre, de nem jó. Tehát muszáj volt választ adni, én szerintem már akkor se jó választ adtak, mert úgy tettek, mintha Magyarországon deindustrializáció lett volna. A görögöknél volt, nálunk akkor se volt. Akkor is megvolt az ipar, és voltak munkanélküliek, azokat valóban fel kell szívni, és akkor óriási kérdés, hogy mi használja fel őket. Hova kerülnek be? Közmunkába? Hát egy lépésnek még elment, de a másodikat keresem, és a harmadikat. Hát meg kell mondanom, hogy a termelékenység, ezt most hozta ki az OECD, Magyarországon laposacska, az elmúlt 10-valány évben mindenhol nőtt, és a magyar munkatermelékenység, ami azért megint egy komoly mutató, és nekem komolyabb, mint a GDP, mert ugye azt mutatja, hogy egy ledolgozott munkaórára mekkora euró értéket hoz létre egy átlagos magyar munkahely. Szóval nagyon sok szerkezeti probléma van, és nem csak azok, amivel kezdtük, ezek a konjunkturális, hogy felszólt az infláció, hanem emögött van egy gazdaság, és emögött van egy társadalom.
Csak azért akartam kérdezni az előbb, hogy jönnek ugye be a kínai akkumulátorgyárak, miközben azért most is 3-4% a munkanélküliség, tehát igazából ez a 3%-os munkanélküliség az majdnem teljes foglalkoztatottságot jelent. Tehát az a pár százezer ember, aki ott van, azok már tartós munkanélküliek, valami oka van, hogy nem tudnak visszajönni a munkaerőpiacra. Van ennek értelme egyáltalán újakos gyárakat hozni?
A közgazdásznak nem nagyon. Sőt, nem nagyon azt jelenti, hogy nem. Csak az ember óvatosabban mondja ki nemet, de azért mondjuk ki, mert valóban van ugyan munkanélküliség, és van azért egy olyan foglalkoztatás, ami Magyarországon foglalkoztatásnak számít, de pontosan a hozzáadott érték, a termelékenysége olyan kicsike, hogy máshol igazából ezt aktív munkanélküliségnek tekintik, hát például a közmunkásokat jelentős része, az lényegében nem tud értéket létrehozni, jelentős értéket. Úgyhogy volna szükség Magyarországon arra, hogy létrejöjjenek munkahelyek, de ki hozzon létre, és miért? És akkor, ami most szóba jött, ez a kínai, dél-koreai, de most nem is önmagában a háttér, bár később még az is problematikus lesz majd, pláne, hogyha geopolitikai összeütközések éleződnek, de mindesetre, hogyha ide jön egy olyan gyár, amelyik egy autóalkatrészgyár, jó elektromos autóhoz, tehát egy nagyon fontos és divatos és jövő szolgáló iparág, de annak olyan közbülső termékét, amiben nagyon sok az energia, mert energiaigényes, nagyon sok a mondjuk vízigényes, és kell hozzá sok munkaerő, mert össze kell ezeket szerelni, de a hozzáadott érték nem nagy. Plusz még az a speciális munkaerőigény, az a monotónia tűrő, az tipikusan nem az, ami a most nem foglalkoztatottakat bevonná a termelésbe. Mert hát valóban, akik tartósan munkanélküliek, azok nem is hiszem, hogy képesek lennének 12 órás műszakokat csinálni, és odautazni, ahol ezek épülnek, márpedig ezek a nagy gyárak egy helyen épülnek, egy pontszerű beruházás, sokkal nagyobb hatással lenne a foglalkoztatása, nem egy nagy gyár lenne 8000 munkással, hanem 320 középvállalat még fölvenne 10-12 embert a maga igényei szerint, és azzal növelné meg a foglalkoztatottságot. Nekem ugrásszerű javulást hozna, ha néhány helyen, ahol most nincsen semmi gazdaság, megjelennének, vagy a meglevők növekednének. De pontosan azt látjuk, hogy ezek a kis és közepes magyar vállalkozások, ezek igazából nagyon megszenvedték az elmúlt néhány évet, és némelyik csak döglődik. Félelmem az, hogy tovább szakad szét a gazdaság és a mögöttlevő társadalom, tehát attól is Szegeden a BYD nevezetű kínai gyár épít egy autógyárat, és oda hoz majd, mert nem tud más mit csinálni, külföldi, már toboroznak is munkaerőt, attól a csongrádi tanyavilágban meglevő tartós munkanélküli nem lesz megmozgatva, hanem az ugyanúgy ott marad problémának, csak kerül mellé egy másik típusú probléma, amelyik adódik abból, amit egy környezetre terhet rovó, és szociálisan, mert hiszen nem vagyunk hozzászokva a gasztárbájtereknek a tízezreihez, hát Németországnak is egy hosszú folyamat volt, nem is volt könnyű, nem is ért véget, és hát nagyon sokan sok kritikával illetik, és valami hasonlóba galoppíroz most bele a magyar politika. És azért mondom a politikát, mert ezek a cégek talán bejelentkeztek, de óriási állami támogatással telepettek le. Tehát ez nem ide jöttek csak úgy, hanem ide lettek meghívva.
És hogy a kormány valóban küzd ugye bevándorlásának a kicsit furcsa, hogy több tízezer, ugye a kormányzat szerint is több százezer vendégmunkás.
Hát ráadásul, amiket igen, bemondott egy őszinte pillanatában a gazdaságfejlesztési miniszter, az rémisztő volt, de amit elindítottak folyamatként, azokból valóban az következik, hogy a következő időszakban meg kell emelni majd. Ki fogják küzdeni maguknak ezek a nagy befektetők, mert ha körbenéznek, nem találnak áramot, akkor majd fejlesztenek maguknak. Ezt most már be is jelentették a kínaiak, csinálnak maguknak áramot. Ha nem találnak munkerőt, akkor egyszerűen rámutatnak a szerződésre, vagy ide őket idehozó államközi megállapodásokra, vagy szóbeli ígéretekre, és egyszerűen a magyar kormány meg fog hajolni. És ha jön 10 000 kínai, akkor utána már meg is hajolt, akkor jön a kínai rendőrség, hogy ezt a tömeget, migráns tömeget, a migráns gettóba, most egy kicsit, hogy is mondjam, humorosan hangzik, amit mondok, de hát drámai inkább, hogy amivel kampányolt meg akár fél évvel ezelőtt a magyar kormány, hogy mit nem szabad csinálni, hát abban az irányba mutat az, amit folyamatban van. Abszurd dolgok ezek, tehát amikor az volt ugye a kérdésed, hogy jól van ez így, és van-e benne logika, akkor gazdasági logika nincsen. Hogy milyen politikai megfontolások vannak, azt én nem látom át, amit látok, azt nem tetszik nekem, és látok kockázatokat, hiszen akár a kínai technológiát, a kínai technológiától való függést, a kínai tőkétől való függést említem, akár a mögötte levő energiaigényt, amit földrajzi és okokból, és csőhálózatokból leginkább Oroszország tud kielégíteni. No, mondtam két országot, ezzel együtt járó geopolitikai, politikai, ideológiai, számomra ideológiai különbségekkel együtt, miközben Magyarország az Európai Unió tagja, az Atlanti Közösségnek a tagja.
Ott hagytuk abba, hogy mit hoz az idei év. Hát van egy kb. 400 forint közeli euróárfolyamunk, van egy, nem azt mondom, hogy romokban lévő gazdaság, de nem túl muzsikáló gazdaság, van egy óriási költségvetési hiány, és csordogáló EU-s pénzek. Tehát ahhoz képest, hogy régen mennyit 2014 után, tehát ömlött a pénz, most csordogál, és úgy tűnik, hogy hiába adott zöld utat az Európai Bizottság a pénzei részére, az is mindegyik nagy, csak feltételek árán fog idejönni, tehát nagy pénzeső nem lesz. Mire számíthatunk idén? És kicsit idén jövőre, tehát a közeljövőre.
Két megjegyzésem van ehhez. Az egyik az, hogy ami miatt nem jön a pénz, az alapvetően a jogállamisági ügy, és az nem valamilyen elvont politikai, ideológiai téma, hanem hát az uniós és a nem uniós pénzek rendben legyenek elköltve, a bűnüldöző szervek üldözzék a bűnt, és a lengyel esetben láttuk, hogy igen, a lengyel, új lengyel kormány az első lehetséges alkalommal bejelentett, hogy belép az Európai Ügyészséghez. És pénz megindult. Tehát elég világos a feltételrendszer, mert hogyha valaki eleget tesz annak az ellenőrzési logikának, akkor kipipálhatja azokat a most még kérdőjeles tételeket, és akkor a pénzek, amik ott vannak, várnak ránk, azok nincsenek elköltve, nincsenek se Ukrajnának, se Szerbiának félretéve, mind a kettő költséges ügy, a balkáni bővítés is, az esetleges ukrán bővítés is, de az egy más történt, a mi pénzünk ott van, közte áll a magyar kormányzatnak az a politikája, amik a szuverenitásra hivatkozva lépésenként, de minden lépés sajnos egy irányban mutatva ellépegetett az uniós jog és értékrendtől, és mind a kettőt idehozom, mert az értékrend is ide tartozik. Azt mondani, hogy nekünk érdekeink vannak, és az értékek nem számítanak, szerintem teljes félreértése az európai fejlődési kultúrának, és tragikus tévedés. Tehát a pénzek jöhetnének, ott vannak, egy része sajnos el fog most már veszni technikai okok miatt, mert nem jutunk hozzá, és akkor az a ablak becsukódik. A másik megjegyzésem, mert amiket hallgató mondta, hogy ezért jönnek a kínai beruházások. Itt megint az a gyanúm, hogy valaki nem világosította fel a legfőbb döntéshozót, hogy ha kimarad 1000 milliárd forintnak megfelelő uniós transfer segély, mondjuk így, egyszerűbb legyen, az nem kárpótolható azáltal, hogy ide jön egy kínai befektető, vagy egy koreai befektető, és befektet 1 milliárd forintot, mibe? Hát a betonba és a gépsorba. Az nem cash, az nem pénz, az az ő vagyona. Tehát az egy vagyon, de nem pénzvagyon, hanem az egy ingatlan, FDI, ugye a angol megfelelője miatt közvetlen külföldi befektetés. Közvetlen az övé. Külföldi, mert a külföldi befekteti betonba, gépsorba, árukészletbe, ami után termelni fog, és utána exportként elhagyja az országot, javít a magyar exportmutatón, magyarországi, nem a magyaron, magyarország exportmutatón, és hogyha nyereséges, már pedig reméljük, hogy az, akkor azt a nyerességet örömmel kivisz innen. Ami következő 2-3 évben majd egy kiáramlási tétel lesz a fizetési mérlegben, és akkor jön egy miniszterelnök, mert ez történt a múlt héten, és rácsodálkozik a profit transferre, és látja, hogy Magyarországról a GDP 5-6%-nak megfelelő pénz megy ki. Hát kérem szépen, hát igen, mert GDP 5-6%-ának megfelelő profit képződött. Hát miért ne képződött volna, hogyha a magyar nemzeti jövedelem egy éves jövedelemnek megfelelő tőkeállomány épült be az országba az elmúlt évtizedekben. Ha az itt jól működik, akkor jövedelmet termel és kiviszi. Ha rosszul működik, akkor előbb bezárják a gyárat, és akkor ott maradnak az oszlopok, meg ott maradnak a problémák, és ott akkor nem kell vendégmunkás, de aki magyar volt és eddig ott dolgozott, elveszti az állását. Tehát itt a üzleti kockázat nem a miénk, de a profit sem a miénk.
Lényegében nagyon leegyszerűsítem, lényegében a vendégmunkás, már csak nem is magyar dolgozik, a vendégmunkás által befizetett munkát terhelő adó, hát, bemegy a költségvetés, ennyi haszna.
Igen, de ha megvan támogatva, és az egyharmadát most odaadják az lényegben kifizetik előre 5-10 évre a munkabért, úgy is felfoghatom. Hát amit a külgazdasági miniszter nagyon büszkén bejelent, hogy idehoz egy céget, és akkor az is kiderül, hogy a 3000 milliárd forintos kínai beruházáshoz 15% dotációt kap, hát ez... tessék beszorozni, ez egy óriási summa, és ha ezt cashbe odaadják neki, akkor valamint, hogyha ki van előre fizetve az a magyar és nem magyar munkabére. Tehát ha majd utána nyereséges lesz, befizeti a nyereség adót, ami Magyarországon a legkisebb. Igen, és ezért küzd, és büszkén mondja a kormány, hogy Magyarország azzal versenyképes, hogy a legarassonyabb a nyeresség adója. Ha ezt összerakja a hallgató, akkor azt mondja, hogy ez nem stimmel. És igaza van, nem stimmel. Tehát ez a gazdaságpolitika, ez talán még 2010-ben még lehetett érveket mondani mellé, bár mondom, de 24-ben, 25-ben, 30-ban ilyen pályán Magyarország nem, még lépése tud tartani a többiekkel, nem hogy visszaszerezze azt a pozíciót, amit betöltöttünk, vagy hogy utolérjen olyat, amit sose töltött be, mert ugye most azért mosolygunk ezen, hogy melyik politikus mondta, hát a bevezetőkben elhangzott egy-két közszereplő, akik nemzeti bank elnöke, aki volt olyan botor, hogy 2030-at neveztem meg, mikor Ausztriát van. Hát komolytalan dolgok ezek.
Ha már szóba került Matolcsy György neve, akkor ugye az elmúlt napok, hetek, talán már hónapok egyfajta konfliktust vizionál a kormány és a Magyar Nemzeti Bank között. Ugye Matolcsy György a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Orbán Viktor jobbkeze volt, most talán pont mai a Bloombergnek a legújabb cikke, mi szerintem nem is beszél Orbán Viktorral, annyira megromlott a viszony. Matolcsynak az alelnöke volt Nagy Márton, aki, hát tudjuk, hogy összevesztek, és ott hagyta a jegybankot, és Orbán Viktor viszont minisztert csinált belőle. Az egyik legfontosabb gazdasági tárcát kapta meg. Ez a vita, ami köztük ez személyes, vagy most már lehet azt mondani esetleg, hogy tényleg itt a jegybank hirtelen a korábbi évek gazdaságpolitikájával szemben egy teljesen más pozíciót vett föl. Vagy igen, inkább személyes.
Igen, én olvastam ezt a hírt, hogy nem beszélnek egymással. Tulajdonképpen egy normális országban nem is kell, nagyon kellene, hogy beszéljen a jegybankelnök és a miniszternek. A jegybankelnök és a pénzügyminiszter az beszéljen. És hát van olyan ország, ahol egy héten együtt reggeliznek. Az egy kicsit túl sok nekem. Az, hogy csak a értekezleten találkoznak, az túl kevés. Amikor én voltam hivatalban, hát ugye, miniszterként egy más jegybankelnökkel, majd én jegybankelnök voltam a kormány, egyébként a két kormánnyal, egyik a MDF által vezetett kormányt, a VN volt ismerőseim és pártársaim, a másik pedig a szocialista kormány, Hornyula esetében. Hornyulával se találkoztam, bratyisztam, hát kétszer-háromszor beszéltem vele. A pénzügyminiszterrel azonban kell, és miután nem hívtak meg rendesen, ott idő múlva le is mondtam, mert a függetlenség fontos, de az, hogy az meglegyen a felület, az is fontos, különösen még akkor fontosabb volt, hiszen a jegybank sokkal jobban benne volt a gazdaság finanszírozása. Most azért már eltelt egy jó sok idő, és elvileg a Nemzeti Banknak nem kellene minden ügyben benne lenni. Ez most a teória. A gyakorlati rész valóban az, hogy a jegybank elnök korában a miniszterelnök jobb keze volt, és azt mondta, hogy azt semmi pénzért nem hagyja, hogy levágják a jobb kezét, ami persze egyetértek, a jobb kéz az maradjon ott a vállon. De itt látszik, hogy megváltozott a jobb kézség, mert amikor Nagy Márton alelnök elkerült a Nemzeti Banktól, magyarul kirúgták, ahogy a jegybank elnök mondta, ki kellett ebrudalni, ezt a kifejezést használta, akkor bekerült a miniszterelnök tanácsadójaként, és idő múlva kormányátalakítás után miniszter lett olyannyira, hogy a gazdasági kabinetnek a vezetője, tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy ő a fő gazdasági miniszter, miközben a kormányban van jó néhány számú gazdasági miniszter, és akkor hát a harmadik nevet ide kell hozni, a pénzügyminiszterét, mert azért az is mégiscsak hát elmondható, hogy rendes országban azért az primus inter pares, azért az egyenlő között azért az első. Hát a Downing Street 10 mellett van az 11, a pénzügyminiszter ott lakik, a miniszterelnök mellett. Jó, ez egy régi demokrácia, milyen egy kicsit frissebb. Úgyhogy ez önmagában zajos időszak, de hát és nyilván van személyes vonatkozás, ezt az újságírók nagyon jól tudják, szeretik. És van egy beépített konfliktus, ezzel nincsen gond, és van egy harmadik, hát ez a bevezetőben elhangzott, hogy hát a sikernek nagyon sok gazdája van, a bajnak kevesebb. És most folyik egy olyan játék, vagy egy olyan helyezkedés, hogy ki nem felelős ezért a helyzetért. Én nem mondanám tragikusnak, hanem, mert hát mi tragikus, talán ebben az évben növekszik a gazdaság 2%-kal, az jobb, mint hogyha csökkenne. Inkább törékenynek mondom. És a törékenység szempontjából izgalmas azért ez, és itt azért kell nagyon vigyázni, mert egy ilyen törékeny helyzetben a kormányon belüli, vagy a kormányzaton belüli, tágkormányzaton belüli konfliktusok, azok olyan kockázati tényezőt jelentenek, amelyeket azért beszokott árazni az üzlet, a benti is, hát a hazai szereplők is látják, hogy hát itt nagyon kiegyensúlyozatlan viszonyok vannak. Az egyik miniszter azt mondja, vagy a nagyminiszter úr azt mondja, hogy 4-5%-os növekedésre pályára kell visszaállni. Erre azt mondják az elemzők, mint én, hogy Magyarországon nem volt 4-5%-os növekedési pálya. Voltak olyan évek, amikor ezt a magas szét sikerült kivágni, de hát ez nem a szokásos énekmódja az énekesnek. Valaki megnézi a magyar gazdaság 15 éves növekedési ütemét, az 2,4 mondjuk, most nem számoltam ki, nagy részt.
Igen, bocsánat, arra szokták mondani, hogy EU-s pénzek nélkül 1%.
Na most, és ebbe benne van az EU, és benne van az, hogy az idő jelentős részében Európában konjunktúra volt, és nem volt háború, és az olajárak és egyéb nyersanyagárak, és ezen keresztül a nemzetközi cserarányok, terms of trade, nagyon kellemesen alakultak. Hát, ha ezt most mind kiveszem, akkor én tényleg örülök a 2%-nak. Tehát én most elfogadnám így, ha erre az évre bemondják. A nemzetgazdasági miniszter azt mondja, hogy magas nyomású gazdaságot kell csinálni, 4-5%. Erre megint azt mondja a szakember, hogy üzleti vállalkozó ugyanúgy, aki tud osztani, szorozni, nem jön ki ebből a munkaerőállományból, ebből a tőkeállományból, ekkora piaci, ilyen piaci környezetből, ilyen belső korrupciós és versenyviszonyokból. Hát az OECD mostani jelentése nagyon finoman azt mondja, hogy Magyarországon a legkisebb a verseny az európai országok között. Ha nincs verseny, akkor viszont van mutyi, akkor van kijelölt nyertes, akkor van túlárazás, abból van infláció, és abból nincsen versenyképesség. Mert aki nem trenírozza magát a hazai versenyben, attól nagyon nehéz elvárni, hogy ha kilép, akkor ott helyet álljon. Tehát ez az a szerkezet, ami nem jó, és emögött politikai struktúra van, és az a törékenység, ami miatt én most egy kicsit bizonytalan vagyok majd a előrejelzésekben, mert még ezt a kettőt is kockázatosnak látom, miközben a politika beszél 4-5-ről. Reméljük, kicsit cinikusnak hangzik mondani, nem ők cinikusok, akik mondják, reméljük, hogy ez csak a választásig szól, és június 10-én megvilágosodnak, hogy talán mégse alkalmas a magyar gazdaság arra, hogy 5%-on pörögjön, mert ha megpróbálják ezt, annak a vége ikerdeficit.
Szerintem Orbán Viktornak mi járhat a fejében?
Én nem tudom, hogy ő egyáltalán tisztában a gazdaság helyzetével. Most, amit a gazdasági vezetők a kamarai úgynevezett évnyitőülésen előadtak, miközben már kijött a tavalyi adat, és már a januári adatok is kijöttek, hogy a magyar ipar nem tud húzni. A mezőgazdaság tavaly irdatlan nagyot teljesített, de még egyszer 60-80%-os növekedés, ez nem lehet. Tehát,
előtte aszály volt, és azért volt ez
az. Mert az előző év képest lehet, de ezt megduplázni, ez nem lehet. Tehát nem tudjuk elképzelni. Tehát vannak el nem képzelhető dolgok. Tehát, hogy mi van a fejében, én nekem van egy olyan gyanú a megszólalásokból, hogy a legfelsőbb politikai vezetés nincs tisztában a gazdaság tényleges helyzetével, és olyan adatokat raknak a vezetés elé, meg az ország közvélemény elé, mely adatok nem is mindig, nem kell hamisítani, de úgy vannak kiválogatva, hogy csak a napos oldalát mutassák a napnak. De hát a 24 órában vannak nem napos órák is. És most úgy látom, hogy még felhők is vannak, amikor egyébként sütetne a nap, és ebből a felhőkből lehet még jégeső is. Úgyhogy nekem van egy olyan gyanúm, hogy a magyar politika, ami a gazdasági ügyeket illeti, illúziókat kerget, és van olyan gyanúm, hogy a külső viszonyokban is, hát ezt nem akarok most átmenni más szakterületre, de hát itt csak idehozom, hogy a kínai, amerikai és a kínai-európai kereskedelmi viszony fölött is felhők vannak, és hogyha valaki nagyon-nagyon rááll erre a kínai relációra, akkor ugyanúgy járhat, mint az orosz energiafüggéssel, hogy ha rajta marad, az szuverenitás vesztés. Be kell állni a sorba, és gazsulálni kell. Ha pedig le akar róla válni, az sokba kerül. Na most ezt Európa megcsinálta. Nyugat-Európa 22-23-24-ben lényegében levált orosz gáz áram. És egyéb függéstől sokba került, meg kellett az árát fizetni, Magyarország nem. Töredékét se csináltuk meg annak, amit meg kellett volna már eddig is csinálni.
Az előbb azt kérdeztem, mit gondolhat Orbán Viktor. Mondjuk azt, hogy ő nem egy gazdasági szakember, de csak abból indul ki, hogy jönnek az akugyárak, jönnek a vendégmunkások, miközben ő arról kommunikál, hogy nem leszünk bevándorló ország. Egy darabig talán még működik ez a retorika, hogy ez bevándorló, meg a vendégmunkás az nem ugyanaz, miközben a köztévét bekapcsoljuk, és azt látjuk, hogy Németország már rohad a sok, bár bocsánat, a propaganda ezt sugallja, sok bevándorló miatt, de Németországban is ez volt 50-60-as években. Vízcsászfond, de alatt jöttek a vendégmunkások, az olasz vendégmunkások. Abból lett egy bevándorlási, hát egy befelé menő forgalom. Orbán Viktor ezt látja, vagy ő ezt nem is akarja?
Hát azért feltételezzem, bár nem tudom, hogy közgazdaságtant, amikor a...
Tehát mondjuk 500 ezer főről beszélt
ez a generáció végzett az egyetemen a jogi karon, mert ugye minden vezetőnk jogás lényegében nem volt, úgyhogy nem volt tisztességes közgazdaságtant. Tehát lehet is látni, hát persze föl lehetett volna szedni, de hát ez józan észre se nagyon áll össze ez a kép, hogy a retorikával meddig lehet a törzs szavazókat azzal félrevezetni, hogy akit én nem szeretek, az migráns, de ugyanolyan bőrszínű, de szeretem, akkor vendégmunkás, aki átmenekült 15-ben, az nem menekülő, hanem migráns, migráncs, ugye az idegen szavakkal nagyon szeretnek a politikusok játszani, és azzal fedik el az igazságot. Ez nem tudom, meddig megy, ugyanis azért azt gondolom, hogy feltűnik, és főleg abban a társadalmi körben, nem Budapesten. Hát Budapesten vannak olyan kerületek, ahol valóban itt is megvan az a nem itt született 15%, ami mondjuk a bécsi átlag. Van olyan magyar kerület. És ez normális dolog, elkerülhetetlen is, és elkerülhetetlen, akkor normális, ha normális, akkor fel kell készülni normálisan. Úgyhogy ezek a nehezen, de megoldható ügyek, amilyen lökésszerű bevándorlás, mert én is azt látom, hogy azok a gyárak, amelyek most épülőben vannak, Debrecenben, Szegeden, azok nem tudnak a debreceni munkaerőpiacon, Kelet-Magyarországon se, sőt, mondok még egy Ukrajnát beszámítva sem lehet ellátni most már munkaerővel, ahhoz import kell, import migráns, amit nevezhetünk majd vendégmunkásnak, gastarbeiternek, ugye? De a probléma ugyanaz. Nem, emögött én nem látom a közgazdasági logikát, ezzel kezdtük, és nem látok bele a fejébe. Azt látom csak, hogy a magyar a miniszterek, szakminiszterek valószínűleg jól tudják a helyzetet, de nem vagyok benne biztos, hogy elég világosan elmerik-e mondani a legfőbb döntéshozóknak. Mert hogyha nagyon világosan elmondja valaki, akkor abból nem az következik, hogy ezt gyorsítani kell 24-ban, hanem már ez is túl sok. Ennyi történt, ennyi elkötelezettség volt, hogyan lehet ebből kimászni, kikerülni. Tehát én minél előbb megállítják ezt, annál kisebb a botrány, mert az, hogy Magyarország Kína után a második legnagyobb előállítója legyen az akkumulátoroknak, ezt nem én mondom, hát ez volt a büszkeség bejelentése, hogy azzal majd mi, majd nagyhatalomként esetleg revolverezzük Nyugat-Európát. Ha valaki ezt gondolja, akkor azt gondolja végig, hát azok a gyárak nem magyar gyárak, azok magyarországi gyárak. Az nem a miénk. A miniszterelnök évértékelőnek nevezett, de hát igazából az egy pártrendezvény volt. Elhangzott beszéd, de úgy utalta ezekre a magyarországi gyárakra, hogy a mi gyáraink. Hát a mi gyáraink a Mercedes-Benz Kecskemét, a mi gyárunk az Audi Győrbe. Hát lehet így felfogni, GDP értelemben igen, de a nemzeti jövedelem szempontjából ezek FDI, ezek nem a mi gyárunk, ez itt levő gyárok. Amik itt vannak, örülünk nekik, ha betartják a szabályokat, szépen leadózzák a jövedelmeket, és lehetőleg magyar embert foglalkoztatnak. Na, tehát visszatértünk oda, hogy ez a pálya, ez nagyon, nagyon kockázatos, én nem látom a közgazdasági értelmét, és nem látom most a politikait sem, még azt is el tudom képzelni, hogy egyszerűen túlszaladt ez a folyamat, már túlcsaptak, és nem meri bevallani azt egy politikai vezetés, hogy hibázott. Egyébként mikor vallotta be ez a politikai vezetés bármiről, hogy hibázott? Most visszakérdezek, tapasztalt férfi ül előttem.
Pár héttel ezelőtt a köztársasági elnök.
Na, ő azt hibázott. Igen, ő már nincs is itt.
Érdekes beszélgetés volt. Köszönöm szépen, a mai vendégem Bot Péter Ákos volt.